Következő műsorunkban beszélgetést hallhatnak Berecz András mesemondóval. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
Kiemelt nagy tisztelettel és örömmel köszöntünk körünkben Berecz András művész urat, egy nagy tapssal köszöntjük itt. Nagyon sokan ismernek téged, nagyon sokan láttak a színpadon meg különböző előadásokban, de talán kevésbé tudják azt a hátteret, a gyökereket, amelyeket te magadba hordozol. Honnan indult a te életed? Mik azok a családi értékek, gyökerek, amiket magadban hordozol, és amik elindítottak téged?
Az én életem ott kezdődött, mikor édesanyám, aki 4 osztályt járt, tehát az eredetiségét nem tudta az iskola kikezdeni, eljött Kunhegyesről, és takarított egy újságírónőnél. Bevásárolt, és mivel újságírónő volt, hát könyvtárba is sűrűn ment. És mikor egyszer leemelt egy könyvet, érezte, hogy egy nagyon szúrós, fekete szempár pihen rajta. Én szerintem itt kezdődött az életem. Körülbelül 100 méter egérutat kapott édesanyám, és utána édesapám lecsapott rá, mint a héja. A kis egérre ott nem volt mellébeszélés. Édesapám katolikus, hegyvidéki, felvidéki ember. Édesanyám református, síkvidéki. Édesapám sok iskolát végzett. A latint Trágyás Szekéren tanulta meg, és 10-15 nyelven fordított ínyenc szövegeket, mint vegyi, jogi szövegeket, tehát igazán lélekemelő és felkavaró szövegeket, idegen nyelvről idegen nyelvre. A gyermekkori élményem, hogy a ing zsebébe kis landensejt szótárak voltak, mint olyan portugál, cseh. És akkor azt kiolvasta egy hét alatt, és arra rá eső részt megtanulta. Tehát ilyen különös ember volt. És ez a kétféle ember találkozott, és életem misztikus élménye ez a kétféleség. Édesapám, mikor rám nézett, mikor már ott hagytam a jogi egyetemet, mert nagyon utamba volt, akkor azt mondta, ne ragyog, fiam, belőled úgy se lesz semmi. És visszafordult is gépelt. Kimentem új impulzusokért a konyhába. Édesanyám azt mondja, miért lógatod az orrot, kisfiam? Hát te vagy a világ legszebb, legerősebb és legokosabb embere. És aztán majd lesz valahogy. És akkor kicsúszott a számom, most is emlékszem, hogy te valahol az igazság, nem itten a konyha és a szoba közt, valahol félúton lehet. Hálás vagyok a két hangér, mind a kettőnek megvolt a maga ideje, maga értelme. Jó volt a kettő közt felnőni, hogy a hitéletemről is meséljek. Nagyon sokat köszönhetek a Magyarországon ideiglenesen állomásozó szovjet hadseregnek. Tehát az én hitemet nagyban megerősítették, amikor azon kívül a Szemere utcai általános iskola, mikor föl kellett tegyük a kezünket, hogy ki volt első áldozó, egyedül föltettem, és akkor néhány óra arra ment rá, hogy mekkora tévedés ez a képzelődés, hogy rajtunk kívül még valahol valami teremtő is létezik. Tehát engem ezek végtelenül megerősítettek. Mátyás templomban pedig az, hogy a szovjet hadsereg fúvós zenekara nagyon okosan időzítve a 10 órás nagymisének az úr felmutatásán szólalt meg. Tehát ott volt köztünk mindig valaki, aki jelezte, hogy most induljon. Mikor föltartotta az ostját a pap, meghúzták a harangot, sokszor megelőzte a fúvó zenekar, azt szerettem jobban, mert arra ráúszott a hatalmas harang. Ezt például sose felejtve, ezt a finom kicsi világnézeti párharcot. Tehát a rezesek, a trotykosok, megszólaltak úrfelmutatáskor, és pontosan tudtam, hogy hol a helyem, és engem ez meghatározott. Rendkívül szívesen emlékszek ezekre a hol a helyed történetekre. Ez csak egy kicsiség.
Mindenkinek van egy előélete. Ferenc pápa például vegyészmérnöknek tanult, belül lett pap és pápa később. Az életrajzodat olvasva viszont azt mondtad, hogy rakodó munkásként, erdő nevelőként és útkarbantartóként is dolgoztál. Ezekkel a tapasztalatokkal hogy jött az életedbe a népzene, a mese, ez az egész világ?
Igen, pontosítsunk. Erdő nevelő nem voltam sohasem. 16 szótagból állt ez a munkaköröm. Most el is mondom, mert az engem igazoltató rendőröknek mindig nagy ámulatára többször is végigolvasták. Tudtam, milyen arckifejezés jön, mikor kinyitják a személyazonosságimat. Most mondom. Időszaki erdő művelő sétaút karbantartó. Ez voltam én, de ez persze csak álruha volt. Amikor előre néztem diákéveimben, meg mint aki ott hagyta az egyetemet, én bizony egy fekete lyukat láttam magam előtt. Nem tudtam, mi leszek, sőt, nem is érdekelt. Most, hogy hátra nézek, tudom, hogy tiszta, nyílegyenes úton haladtam, minden akadályt félre söpörve, a magam alig megnevezhető mestersége felé. Már ott vagyunk, hogy egyfajta misztikus élménynél, ahol a gondviselő, a rendkívül jóságos, gondoskodó kéz ott volt az életemben. Annyit talán érdemes, hogy is azért, tehát nagy gyermek voltam, kérdezték, mi akarsz lenni. Volt nekem egy válaszom, csak szégyeltem elmondani, mert egy idő után haragudtak érte. Hát őszintén csak azt tudtam volna mondani, hogy semmi. Őszintén nem vonzott a felnőtt kor. Bármire néztem, én ezt se akarok lenni, az se. Hát most ezt 14, 15, 16 éves gyermek hogy mondja el? Már elvárták, hogy valamit mond. Hát orvost mondtam, mert abban láttam szépséget. Mindegy, elmentem a jogi egyetemre, semmi, de semmi közöm nem volt az egészhez. Néha az életrajzomban erre pazarolnak ilyen pár szót, tehát elmúlt fölöttem az egész. Viszont közben jártam Moldvába gyűjteni népdalokat, érdekes történeteket, különleges sorsokat. És mikor ott hagytam az egyetemet, akkor mentem sósavat pakolni, avia teherautó, Platon kucorogtam én, és nagyon élveztem az életet. Az erdőben dolgozgattam, tökéletes élet volt az, és haladtam a mesterségem felé, mert hol itt énekeltem a gyűjtött dalaimat, hol ott, és akkor egy zenekar azt mondta, hogy figyelj, pont férfi énekesre gondoltunk, és menjünk ki Amerikába 3 hónapra, egy bostoni kitűnő zenész megszervezte, hogy minden nap lépjek fel, tanítsak Bostonban, tanítsak Chicagóban, Mendocinóban, az már a Sierra Nevada-nak a nyugati része, és mire észrevettem magam, én már amerikai embereket tanítottam, akik Bartókot, Kodályt szerették, ezek matematikus, mindenféle emberek, magyar az véletlenül volt 1 vagy 2, 200-ból, és őket tanítottam magyar népdalra, mert én elsősorban, ha bár ezt kiszokták hagyni, én énekes volnék, ez a mesemondás, ez csak ilyen lábjegyzet. Na most az élet tehát kialakult, nem akartam, nem foglalkoztam vele, elhatalmasodott rajtam. Jelen pillanatban egyszerűen nem tudok szebbet megálmodni, mint amit csinálok. Ha még láttok ilyet ebbe az életbe, nem tudok jobbat, szebbet, nekem valóbbat megálmodni. Szóval ez már szinte nem jár egy embernek, mert a világ fejlődése többek közt Amiatt van, hogy az ember még akarna valamit, ami egy kicsit már. Hát én semmit sem akarok. Nekem ez nagyon tetszik.
Nagyon sok helyen jártál, és rengeteg népdal gyűjtöttél. Biztos rengeteg emberrel találkoztál, és nagyon sok hagyományt tapasztaltál meg testközelből. Mi az, ami a legjobban a szívedhez nőtt ezekből az időkből, a személyes kapcsolatokból, találkozásokból?
Egyszerre minden. Behúnyom a szemem, sok név hirtelen eszembe jut, arcok, evangéliumi helyzetek. De hogy ebbe a kávézóba legvalóbbat említsem, mikor 79-80-ba mentem Erdélybe, olyan fajta vendéglátással találkoztam, amit csak a Bibliából ismertem. Tehát érdemes tudni, hogy ebbe az időbe például egy moldvai csángó ember, ha budapesti, magyarországi embernek például szállást adott, az körülbelül egy tehén ára volt a büntetés, mivel ezt nem nagyon tudták megfizetni, ezért egy hónap elzárás börtönbe. Tehát idős ember, akit ott aztán megsapkáznak szépen. Tehát ott, és egyáltalán, még csak annyit. A népdalokat olyan törülközökbe hoztunk haza, amit megközelíteni se volt érdemes, vagy olyan zoknikban, amik maguktól megindultak. Ezt talán sokan nem tudják. Mert a határon, a határőrök, a román határőrök keresték eleket a kis kazetta, úgy hívtuk kazetta, na hát, nem tudom, ismeritek-e, még emlékeztek-e rá. Előtte Orsós Magnon volt, azok a mongolok közé mentem gyűjteni, de kazettás Magnóval már Erdélybe. Először egyébként minden nélkül, csak a fülemet odadugta. És ezt keresték a határőrök nagyon. És ha megtalálták, azért vették el, mert azt mondták, az a román nemzeti kincs, a népdal. Ezt azért mondom, mert sokan nem tudják. Mi, amit kikapartunk az élettől, azt magunknak kapartuk is, szerettük, mint a lopott holmit. És azon csodálkoztunk, hogy hogy nem tanítják azt, amihez ilyen szoros közünk van. Ez volt az egyik alapélmény. Tehát ide való legszebb élmény az, hogy mész az utcán csővázas hátizsákkal. Cyril betűvel rá volt, hogy Ermak. Csővállos hátvilla. Az azt jelenti, hogy a völgyben a kaszások, ahogy fölbukkantál már, látták, hogy Magyarországról jöttél. Tehát nem tudtad álcázni az egészet. Megjelentél direkt Budapestről. Hát igen, azt mondja, jó nagy hátizsák, ahhoz. A határkövet hozta-e benne? Hát sajnos nem. Mert megmutatnánk, még tudjuk, hogy hol van itt a határ, azt mondja, elég baj. Következőnek azt is hozza. Hova megy? Hát mondom, az orrom után. Igen, de kinél fogok aludni? Fogalmam sincs. Hát akkor nálam. És az ember a harmadik mondatnál megtudja, hogy annál alszik, akivel szóba elegyedett, ez páratlan. Ezt itthon hasonlót nem láttam. Egy vadonatúj gondolkozás, új magatartás, teljesen más erkölcsök. Hát ez persze, hogy rabul ejtett. A mesék, a dalok, az már csak ezután jön. Első az ember. Az, hogy 7 éves gyermek az Esztelneki csángó telepen egyedül van otthon 3-4 napig az állatok közt. Ő ad inni, enni, disznónak, lónak, báránynak, a szülők meg a bátyja bent vannak, Jakabfalván rókagombát adnak el, mert annak van az idénye. 7 éves gyermek, úgyhogy legközelebbi szomszéd 5-6 kilométer nem is látja. Egy völgyben él ott egyedül. És mikor engem meglátott, ez a 7 éves gyermek oda tette a pityókát, hogy ha bejövök, akkor melegen tudja oda tenni én elém, ne valljon szégyent. És akkor bementem, mondom, ülj le, dehogy ülj le, hát az nem illik. Ott áll egy ember, aki tulajdonképpen felnőtt. És Budapestről jövet, nem tudod eldönteni, hogy sajnáld-e, vagy sajnáld a 40 éves gyermekeket, akik a buszon beszélgetnek abszolút buborék súlyú dolgokról. Tehát nem, olyanféle benyomások ezek, amikhez még a dal, s még a mese is valahogy hozzátartozik.
És gyűjtések után mi történik? Tehát miután összegyűjtöttetek rengeteg ilyen emléket, rengeteg éneket, utána hogy tudtátok ezt átadni, vagy hogy tudtátok ezt behozni akár a Magyarországra, vagy akár gyűjteményekben kiadni könyvekbe, hogy ment át az embereket mindez?
Nem törtem én a fejem, hogy megy át, meg kérdeztek. Társaságot mindig elmondtam, hol jártam, mit hallottam, milyen dalt gyűjtöttem. És akkor egyik, a másik mondta el, a harmadik, az ötödiknek, és így aztán kialakult a színpad. Az én átadásom nem a tanítás volt elsősorban, azzal adós vagyok. Nem az eszéírás vagy a dolgok feldolgozása, hanem a színpad. Én előadásszerűen adtam át mindig. Vannak tudományos módszereim, van is olyan könyvem, ami ebben a témában megszületett, de rám jellemző módon csak az első része, úgy körülbelül 25 évvel ezelőtt. Mert az előadó művészet, az, hogy minden nap másutt lépsz föl, San Franciscótól Johannesburgig, de az azt jelenti, hogy vagy az éjszakáidból lopsz el, hogy a kutatást fixre tegyed, megállja a helyét, az irodalmat végigolvas, minden mondat mögött hiteles, igaz történet álljon. Sajnos ez időigényes. És mikor azt mondta a Nemzeti Kulturális Alap, hogy ha egy hét múlva nem fejezem be ezt a kutatásomat, vissza kell adjam a pénzt kamatostól. Itt csináltam egy huszárvágást, és az első rész megjelent, az tananyag lett a Zeneakadémián, az a címe, hogy Bú hozza, kedv hordozza. Ez a nótafák, ahogy gondolkoznak saját énekeikről, egy zeneesztétika, egy látens zeneesztétika a hagyományba. Korábban evel nem ért rá foglalkozni a kutatás. Mit tart saját énekéről, és hogyan fogalmaz egy úgynevezett adatközlő? Felhozok rá egy példát, mert itt vagyunk a Dunaparton. Gergely András türei határpásztor, mikor a kettes villamoson dicsekedtem Budapeste, azt mondta, hogy látom-e, hogy kigyulladtak a lámpák a budai oldalon. Senki nem tudta eljátszani, hogy újságot olvas, mert olyan hangerővel mondta. Úgyhogy az egész villamos kénytelen volt, megbabonázva kinézve, kigyulladtak a lámpák. És akkor mindenki így visszafordult, mint a teniszmérkőzésen, hogy de hát most akkor ebből mi a fene következik. Azt mondja, András, ezekben a mezei nótákban, ahol az utolsó hangot hosszan ki kell tartsd, hát azt a hangot éppen úgy billegtesd meg, mint Duna háta a lámpafényt. Integessen az a hang, mint a nyárfa levél, ha azt akarod, hogy az ablakok megnyíljanak utánad. Billegtesd meg azt a hangot. Erre a magyar zenei műnyelv legjobb formájában csak azt tudja mondani, hogy tremolo, vagy vibrátó. És még ez a szerencsésebbik. De ezt jó nyugodtan keresheted az értelmező szótárakban, mert nyoma sincs. Na most ez a mi történelmünk, a mi nyelvünk történelme. Besenyei, Bacsányi, ezért volt nyugtalan, hogy hol van a magyar tudományos nyelvezet. Ne a hegyet vádoljátok, hanem a bányászt keressétek. A nyelvben ott van. Csak legyen, aki kibányásza onnan, és legyen, akinek igénye, hogy használja. Na, ezért mentem a nyomába, mert kiderült, hogy nem naívak, nem primitívek, Nem olyan a népművészet, mint a Vadrózsa, hogy valahogy úgy nyílik. Millió megfontolás van mögötte, csak kinek volt rá ideje összegyűjteni. Na ez ezzel foglalkozik. Második rész bent ragadt a Winchesterbe. Abszolút nem tudom már, hogy hol a nyele, és kínai már a gyűjtésem, azóta már rég elhagytam. Tehát ez a fajta közlésem, átadásom, ez olyan igen féllábas.
Hogy alakult neked az Istennel való kapcsolatod? Beszéltél, hogy már a gyermekkorban megkaptad az alapokat. A személyes Isten kapcsolat hogyan alakult? Volt-e az Istentől való eltávolodásod, vagy egy mélyülés? Ez az egész így, hogy alakult az életedben?
Igen, hát úton vagyok örökké, és elelkallódok, megfáradok, újra fölkelek. De mindig úgy érzem, hogy ott vagyok körülötte, tehát karnyújtásnyira vagyok tőle. És van olyan élményem, amiben szinte összpontosult a mindenféle Isten tapasztalatom, azt talán el is mondom, mert sok egyéb helyett is beszél. Biciklizésre újra felnőtt fejjel szoktam rá, és azt hiszem, aki biciklizik, mindig el kell menjen a falig. Tehát, hogy mi az a sebesség, amit még elvisel az ember. Hát én is vagy 40-nel megindultam szépen. Hiába könyörgött a feleségem mögöttem, hogy ne. De hát ez nekem, ez olyan, mint hogyha megkért volna szépen, hogy egy kicsit gyorsítsak. Hát már jobban nem tudtam. Megelőztem egy kocsit, és szembe jött egy másik, de ők nem tudták, hogy én tudom, mit csinálok, ha lassan csinálom, bajba keveredek, ez csak gyorsan szabad. Mert átlósan előtte a Szuglói körvasút sorra megy föl, azt hiszem Reménység utca, ott van, lehet 15. kerület, egy lépcsősors, mellette babakocsinak van, egy ilyen folyamatos lejtő, nincs lépcső. Elég keskeny, de biciklit le lehet tolni, babakocsit. Hát én azon akartam lendületből fölmenni, hogy én nekem az annyira fájn, én azt összeraktam magamba. Megelőztem a kocsit, elévágtam a másiknak, és következő volt, amivel nem számoltam, egy téglasor volt ezelőtt a rámpa, vagy minek mondjam, a lejtő előtt egy téglasor, egy magas téglasor, amit átugrani nem tudtam, felakadt a bicikli, fölöttem elrepült 5-6 méterre, tehát a lábammal így elhajítottam a biciklit, és hát most jön a pompás rész. Ezzel a metsző fogsorommal a lépcsőn voltam már, és ami a cipőkről lejött, sárdarabok, kis icipici, megnevezhetetlen apró szerkezetek, azok jöttek be a számba, a lépcső szélessége ekkora volt. Tehát kb. 40 kilométeres sebessége közeledett a következő lépcsőfoknak az éle a kis pici homlokomon, és arra emlékszem, hogy fántottam a lépcsőcs közeledett. Na és hát most jön az Isten élmény. Ugye a másodpercnek vajon hányad része volt, ami alatt rájött valaki, hogy nekem a bicikli kormányt el kell engedni, mert az az első veszélyforrás, hogy elengeded-e. Az az érdekes, hogyha nem jól működik, akinek ilyenkor működni kell, még jobban megszorított, hogy biztonságod legyen. Tehát elengedtem. Elől a fejem, mint aki, szóval áramvonalas fiú voltam én, mint az esőcsepp. De hátulról előre jött a kezem, és kitettem ide, és ha nem tettem volna ki, most nem volnék itt. És tiszta recs ketté tört a kis harom, de itt vagyok. Még csak egy karcolás se volt a homlokomon. Nyeltem, ami a cipőről lejött, meg elájultam, meg vittek a kórházba, de hát itt vagyok. És elgondoltam ezt a hátsó agyat, ezt a vegetatív idegrendszert, hogy ebben nem az én tapasztalatom van benne, hanem az elődöki évezredek, s mit tudom én évtizedred, a Lőv Peti megmondja, hogy mennyi, de azok ott föl vannak halmozva. És a nagy kérdés az, hogy vészhelyzetben eldönti-e az agy a rendelkezésre álló időn belül, hogy kire van most szükség. Ha az agykéregre, azt felejtsd el, mit tudsz te? A semmit nem tudsz. És akkor elővevődik a hátsó, vagy a biztonsági rendszer, na de azt mire azt ott átváltják? Hát én nem tudom, egérrel, hogy tudnám megtalálni azt a következő programot, vagy mit, elképesztő. És ezt sokáig, mint egy nagy-nagy gondoskodást, ajándékot fogom fel, nem emberinek, hanem az egész természeti működést, az egész teremtést átfoglaló nagy rámeső gondoskodásként. Ez például nekem egy alap és örökké visszatérő élmény.
Te is családapaként éled az életedet, most már nagypapaként is. A család életben hogyan tapasztaltad a hit továbbadásának a küzdelmeit? Mennyire volt akár a mesterséged eszköze néha az evangelizációnak, vagy azon keresztül tudtál-e a hitünkből valamit továbbadni, illetve hogy élted meg apaként az evangélium értékeknek az átadásának a küzdelmeit, vagy éppen örömeit?
Nem könnyű. Az én gyermekkoromban, hogy valaki így egyházi iskolába adja a gyermekét, környezetemben nem nagyon volt ilyesmi. Hát én igyekeztem őket egyháziba adni, és az volt az érdekes, hogy a hit megerősödése néha nem onnan jött, hanem a külső világból. Én nekem az én hitemet például leginkább a külső, a Istenben nem gondolkozó emberek közelsége erősítette meg. Tehát ez egy olyan érdekes tény, nem is következne talán ez a... mintha nem volna logikus. Nekem az például, ahogyan féltették tőlem a hitet, meg ezt a szemléletet, azoknak rengeteget köszönhet. Csak zárójelben, mint ahogy a erdélyi meséket, népdalokat, a román milícián. Mert ők, mikor engem lefogtak, volt egy 8 órás kihallgatás, és én csak azt szajkóztam, hogy én a tűlevelűekre vagyok kíváncsi. Mondták, nem, rám van írva, hogy Amerikának fényképezek, a szocializmus vívmányait én itten becsmérlem, szegény házakat fényképezek. Nem, mondom, tűlevelűek. Na, ez tartott 8 órán át. Amikor a bulgáriai törökök közé mentem, ott is. Tehát ott is az elhárító tisztek szinte pofára hasonlítottak. És ugyanez a típusú párbeszéd, és hogy milyen kicsi a fantáziám, ott is a tűlevelőeket feszegettem. Szóval sokat köszönhetek nekik, mert éreztem, ha én tőlem valamit ennyire féltenek, hát arra nekem nagyon nagy szükségem van. Mert miért féltik én tőlem? Hát ez csodálatos. Gyerünk, lássuk. Na most, hát, tehát az én életemben, ez talán abszurdum, ez nagyon sokat segíte. Nevelésben úgy látom, hogy a türelem az egyik legfontosabb, meg a példa. Egyáltalán nem biztos, hogy jól csinálom, de mivel ezt az egyik legféltettebb kincsemnek tartom, sosem szeretnék elébe menni, és ha látok valakit távolodni a szeretteim között, inkább türelmes akarok lenni, mint ráolvasó, megfeddő, az nekem magamnak is fájna. Úgy érzem, hogy ez a terület, ez annyira kényes, hogy csak azzal a belső sugárzással lehet becserkészni.
Ferenc pápa 19-ben Erdélybe is ellátogatott, ugye Csíksomlyónak a nagy búcsújáró helyén ott tartotta a szentmisét, és nem csak a csíksomlyói passió kapcsán, hanem úgy olvastam, hogy alapból a búcsuk, illetve a csíksomlyónak a szelleme az hozzá nagyon közel áll és sokat adott a lelki életedben. Mik jelentettek neked ezek az alkalmak, illetve ha esetleg ott voltál a Ferenc pápának a látogatásán, akkor esetleg abból mi az, ami megérintett?
Továbbra is ugyanaz amit mondtam az elején, hogy vendéglátás, ami megindul 2 perc alatt a harmadik mondatnál, ott ez még felfokozva is. Tehát látni, hogy az emberek elhozzák a tusakodásait, és megadja nekik a isteni kegyelem, hogy egy nyelvet beszélhetnek, és duplán fontos nekik, hogy az anyanyelvüket használhassák, és hogy a lányok, a fiúk búcsú közben, ha lehet, nézzék már meg jobban egymást, hát ha házasság lesz belőle, és akkor nem kell, hogy mikor öreg vagy, akkor kutyaként végezd, hanem megbecsülve. Szóval ez az egész annyira rá van írva erre a búcsúra, meg az a misztikus élmény, hogy a teremtő és köztünk van valami csodálatos anyai hatalom, valami, amit a csíkiak különösképpen nagyon éreznek, ez a Mária. Hogy járj közben, mert az atya olyan csodálatosan megteremtette a világot, hogy körülbelül hogy nézhet ki, amikor megfestjük otthon, szakállasnak ránk szólnak, hogy nem olyan, ilyen, hát akkor... De ez a Szűz Mária, ő szoptatta azt a gyermeket. Hát gyerünk! És kivirágzik az emberi fantázia, a dobogó szív, a szeretet, amelyik ilyenre vágyik, mint Mária. Ez úgy rárakódik. Ott a nép az gyermek.
És ha már Ferenc pápához érünk, Ferenc pápa kávézójában vagyunk, meg itt volt ugye 2 évvel ezelőtt a látogatáson. Ferenc pápa személye neked esetleg jelent valamit, vagy az ő gondolataiból, lelkiségéből te személyesen merítettél-e valamit?
Így konkrétan nem tudok, sajnos ebben ezzel még adós vagyok. Ha megint el fogtok hívni, ígérem, hogy egy komolyabb részt el fogok mondani belőle. Azt tudom, hogy nagyszerű, tényleg fényes nagy humora van, és hogy ezt az idei évet az irgalmasságnak szenteli oda, ettől nagyon sokat várok. Lássuk, mit tudunk ebből kihozni. Szent Ferencnek is a naphimnusza, úgy tudom, 800 évvel ezelőtt született. Hát ugye ez is egy csodálatos, ünnepelnivaló tény, hogy mikor valaki a legjobban szenved, egerek rágják a haját, hihetetlen szemfájdalmak gyötrik, a vakság cellában dacolva hideggel elkezd elmélkedni, és rájön, hogy ilyen szépet, mint ez a teremtett világ. Szóval ez egy olyan, nem is emberből jön ilyen típusú költészet. Napbátyánk, holdnővérünk, a szél, tehát ilyen természetet, teremtett világot átfogó, gyönyörű himnusz, ez a költészetnek is nagy ajándék. Úgy tudom, hogy ráadásul ilyen szép tájszólásban egy olasz nyelven írta, nem latinul. Annak idején én megtanultam jó pár verszakot, mikor olaszoknak dicsekszek velük, úgy huhognak, hogy igen, régies. Nagyon szerettem vele dicsekedni. Igen, Facebookra én felnyomtam, vagy 3 ilyen Szent Ferenc verset eredetibe is, meg fordítással. Nagy örömöm volt vele foglalkozni.
Igen, hát a teremtésvédelmi enciklikája a Ferenc pápának a Laudato Si nevet kapta, és ez is a naphimnuszból egy idézet. Utolsó kérdésként, mielőtt átadnánk a fórumra, illetve a kérdésekre a lehetőséget a vendégeknek is. Úgy láttam és tapasztaltam, hogy mostanában templomokba is jársz különböző esteket, előadói esteket adni, és ezeket hogyan éled meg, hogy szakrális térben ezek számodra egy kicsit ilyen missziós dolgok, vagy az Istenről tudsz a fiataloknak valamit átadni, ez hogyan formálja a te személyesítedet?
Ez a bizonyos Isten bolondja műsorom, ami a csíksomjai passióból következett. híre ment, és el szoktam menni. Utóbb Gyergyó, Szent Miklóson ott laktam, és azt hiszem 5 előadást tartottam egymást követő napokon a környéken mindenütt. Tehát falusi gyülekezetnek. Van, aki azt mondta, hogy ezt inkább ne vigyük a templomba, úgyis jó volt. Van, aki bemerte vinni. 1000 évvel ezelőtt, mikor ferences esték voltak Szegeden, ott a minorita templomban, akkor kaptam én magam szószéken először, hát bizony hunyorogtam. Az az igazság, hogy az ember más mesét mond kocsmákba, rendhagyó jegyes oktatáson, egyetemi ifjúságnak, és szószéken. De nagyon nagy kérdés, mi az, amit a kocsmába is, és a szószéken is ugyanúgy mondasz. És itt megérkeztünk a nagy dilemmámhoz, hogy igen, mi az? És hát ez is egy nagy út, aminek nem tudom milyen szakaszában vagyok, de nagyon jól esik rajta haladni.
Kedves András, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt megosztottad velünk, és egy naptarssal köszönjük meg a beszélgetésnek ezt a részét.
Elhangzott műsorunkban beszélgetést hallottak Berecz András mesemondóval. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.